Az egy tapasztalat, hogy a gyermeket arra megtanítani, hogy a gyülekezetben szolgáljon, az gyerekkorban lehet. Tinédzserkorban már nem, és aztán a később még nehezebb, úgyhogy a gyülekezetnek a döntés, hogy akarják-e gyerekek mellett a gyermektörténetet, és ezért a szolgálatra tanítani őket. Amikor Jézus kiküldte a 70 tanítványt, akkor nagy örömmel és lelkesen jöttek haza, és mondták, hogy igen, még az ördögök is engedtek nékünk. Viszont amikor Jézus fölment a hegyre, és elvitt magával 3 tanítványt, és a másik 9 ott maradt, amikor lejött a hegyről, akkor az űrzavart látott, és tanástalanságot, és jött egy apa panaszkodni, hogy a gyermekért, akit ugye a tisztátalan lélekben nem tudták a tanítványok kiűzni. És mi történhetett? Ismétek az evangéliumban ezt a részt. Egyetlen egy dologra szeretnék utalni, hogy amikor a tanítványok Jézushoz mentek, és ott elkezdtek vele a kis csoportban megkérdezni, hogy mit kellene tenni, vagy mi az, ami ebben segítene, akkor mi volt Jézusnak a válasza? Bőtöléssel és imádkozással lehet győzni. Ez azért jutott eszembe, mert nem tudom hány héttel ezelőtt, egy szombat délután egy kicsit azon úgy csodálkoztunk, hogy az uniós rendezvényeken húst is lehet enni. De most szeretnék egy másik oldalát elmondani ennek a dolognak az étkezéssel kapcsolatban, hogy a hetednapi egyház, világszeres egyház nagyon gyakran hirdet ima és bőtnapot. Például a tavaszi és az őszi ima hét, ami van ima hét, ugye ott általában az adventisták a ima hét minden napján összejönnek és imádkoznak, de az utolsó szombat az mindig ima és bőtnap. Lehet bőtnapot tartani, egy személy is tehet ilyet, egy család is tehet ilyet, egy gyülekezet is tehet ilyet, bármikor. Csak azért mondtam el, hogy igen, vannak talán helytelen gyakorlatok, de vannak olyan helyes gyakorlatok, amelyekkel viszont nem élünk. És kell lenne az öröknek előnyt adni azzal, hogy elfelejtkezünk arról, hogy van olyan, hogy bőtölés és ima. Úgyhogy a gyülekezet néha nagy szükségét érzi annak, hogy valamiben az Úr segítsége legyen, vagy győzzön valami felett, akkor én most egy ilyen szívetekre helyezem, hogy igen, lehet bőt és ima napot is tartani, és meglátjátok annak a elkéredményét. Ezt csak így bevezetőnként szerettem volna, hogy vissza gondolva arról, amiről itt beszélgettünk. De gondoljátok, egy délután vagy valamikor beszélgethetünk erről, amikor én 60-as, 70-es években én ige szolgálatokat hallottam, megvan írásos anyag is róla, küldtem is, fogok is kiküldeni, meg küldtem is ki a héten ezzel kapcsolatban, akik a fórumon rajta vannak. Ige szolgálatokat hallottam arról, hogy hogyan kell felkészülni egy bőtre, mint testileg, mint lelkileg, ennek milyen hasznai vannak. A Bibliában nagyon sok ilyen ige van erről, tehát ez nem egy ilyen kitalált valami, hanem ez egy nagyon fontos része volt mindig az Isten népének, hogy ezzel éljen, ezzel a lehetőséggel éljen. A mai ige szolgálatunknak az alapigéjét Máté evangéliumának a 6. fejezet 12. verséből olvasom. És hagyj mondjam el nektek azt, hogy én ezért nagyon-nagyon sokat imádkoztam még ma reggel is, hogy ami ma itt elhangzik ezzel kapcsolatban, az ne az én gondolatom legyen, hanem Istennek a szándéka. És kértem, hogy a Szentlélek Isten legyen segítségemre, hogy csak az hangozzon el, amire a gyülekezetnek szüksége van. A 6. fejezetnek a 12. verse így hangzik, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ez az ige abból a részből van, amit mi úgy hívunk, hogy a mi atyánk. Jézusnak egy imája, amikor a tanítványok kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni. És az első dolog, ami ebben az imában nagyon csodálatos és hálára méltó, hogy nekünk olyan Istenünk van, akit atyánknak szólíthatunk. És ő olyan velünk, mint az atya a gyermekével, vagy a gyermekeivel, aki bővölködik kegyelemben, akinél mindig ott van a kegyelem, és mindig kész arra, hogy megbocsásson. És ezt az imád, azt hiszem, hogy sokan tudjátok fejből is. Ha megnézzétek ennek az imának az első részét, ott mindig egy-egy mondattal lezárul, a kérés. De ha ehhez az igéhez visszatérünk még egyszer, akkor ez az ige az egy éssel kezdődik. És az és az egy kötőszó. Ami azt jelenti, hogy az előtte való gondolathoz kapcsolódik, ami így hangzik a 11. vers, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Vagyis ez az ima, ez arról szól, hogy mi, ahogy mi kérjük Istentől a mindennapi kenyeret, úgy kérnünk kell a mindennapi megbocsájtást is. Ha nem eszünk kenyeret, egy idő után, a táplálék nélkül meghalunk. Hogyha a lelki kenyeret nem eszünk magunkhoz, akkor a lelkünk is meghalhat. Cseri Kálmánytól idéztem, olvastam, hogy kértem egy gondolatot. Ez így szól, hogyha egy házasságban, családban, munkatársi közösségben vagy gyülekezetben az emberek nem tudnak bocsánatot kérni, és képtelenek megbocsájtani. Ott tönkre megy a kapcsolat, a bomlás jelei mutatkoznak, és végül az olyan ilyen közösség szétesik. Tehát még egyszer, ha egy házasságban, családban, munkatársi közösségben, gyülekezetben az emberek nem tudnak bocsánatot kérni, és képtelenek megbocsájtani, ott tönkre megy a kapcsolat, a bomlás jelei mutatkoznak, és végül az ilyen közösség szétesik. A Biblia szerint, Isten szerint a bocsánat kérés, vagy Jézus Krisztus szerint, aki ezt elmondta, ugyanúgy létszükséglet, mint a kenyér. Mert lehet, hogy sokat imádkozunk a kenyérért, és keveset a lelki békéért. Ugye Márk evangéliumban 8. fejezet 36. versében olvashatjuk, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében pedig kárt van. Tudjátok, hogy vannak olyan családok, akik nagyon jó anyagi körülmények között élnek, de az egyik vagy a másik fél nem szívesen megy haza. Miért? Pedig minden megvan. Minden anyagi feltétel megvan a boldogsághoz. De van valami, ami miatt nem szívesen megyünk haza. Mert valami feszültség van a levegőben, mert valami rendezetlen ügyünk van, mert valamiért nem kértünk bocsánatot, és az ott van, és ez taszít bennünket, vagy sokkal nehezé teszi azt, hogy hazaérkezzünk. Hiába van kenyér. De ha emberek vagyunk, és magunkban nézünk, minden ember vágyik arra, hogy békessége legyen, hogy nyugalma legyen, hogy ne legyen feszültség az életében. És még a legkeményebb szívű ember is szenved attól, hogyha elrendezetlen ügyek vannak, amik ott lógnak a levegőben, és nehézé teszi az életüket. És milyen nehezen fizetjük meg ennek az árát, a békességnek? Tudjátok, mi ennek az ára? 3 vagy 4 szó. Kérlek, ne haragudj, kérlek, bocsáss meg, elnézést kérek, hogy egy egyszerű, néhány őszinte szóval el lehetne intézni. És milyenek vagyunk, hogy inkább elkezdünk vágadaskodni, és azt mondjuk, hogy hát igazából ez nem is én hibám, ez az övé, vagy a harmadiké, vagy a negyediké, mindenki más hibás, csak én nem. Próbáljuk magunkat önigazolni, a magunk igazságát védeni, és a beszélgetéseink, ezek mindig arra vannak, hogy nekem miért van igazam, és a másiknak miért nincs. De hogyha őszintén akarjuk elmondani ezt az igét, vagy őszintén akarjuk elfogadni ezt az igét, amit ott az előbb olvastunk, akkor először mindig magunkban kell néznünk, és magunkban kell megkeresni, hogy mi a rossz, magunkban kell megkeresni, hogy mi volt az én hibám. Ugye, ha egy házasságban a probléma van, akkor általában a felek mindig a másiknak a hibáit sorolják. Ez azért van, mert ilyen vagy olyan vagy, ezt csinálod, ezt is csinálod. De ha az egyik fél elkezd magába nézni, akkor ez az egész folyamat megáll, és visszafordul. Nem tudom, elég sok ilyen kis piros könyveskét osztottam már ki a boldog házasságról. És ott van egy tanács ilyen esetekre most a házasságnál maradva. Hogyha feszültség van, az a legjobb módszer, hogy kezdjetek el egymásért hangosan imádkozni. És magatokért. Együtt, ketten. Mert imában Isten előtt nem lehet hazudni. akkor mindenki felismeri azt, hogy mi az ő hibája és a bűne. A másik dolog, amire hát szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bűnt akkor lehet igazából rendezni, hogyha a néven nevezik. Nem tudom, itt az úrvacsori elő szokott olyan gyakorlat lenni, hogy oda megyünk én, hogy kedves testvérem, ne haragudj, hogyha valamiben vétkeztem ellened, bocsáss meg. Vagy hallunk-e olyat, hogy kedves testvérem, a múltkor a hátad mögött rosszat mondtam rólad. Kérlek, bocsáss meg. Melyik a kettő közül az, ami eredményt hoz? Amikor néven nevezzük a bűnt. Tehát ezek az általános, jaj, hát ha bűnöztem vagy vétkeztem, akkor legyen bocsánat, az teljesen más, mint amikor néven nevezzük azt, amit én elkövettem, vagy hibáztam. És Jézus azt akarja, hogy naponta keressük a bűnbocsánatunkkal őt. Hát ne csak úgy általában, hogy Uram, köszönöm, hát ha valami történt ma, hanem nevezzük néven azt, hogy mit kérünk az Úrtól, és miért jövünk ő hozzá. És kérjük el minden nap ami részünket a bűnbocsánatból. Amikor este letérdelünk Jézus Krisztus előtt, akkor amit tettünk, amit gondoltunk, vagy éppen amit nem tettünk, és nem, amire nem gondoltunk, azokat vigyük ő elé. Ez lehet, hogy csak néhány perc. És itt nem a hosszaság számít, hogy hány percig ostorozzuk magunkat, vagy mondjuk el. Lehet, hogy csak néhány perc. Lehet, hogy néhány gondolat. De ezzel tudjuk növelni a mi hitünket. A mi kapcsolatunkat Jézus Krisztussal, a szeretet forrásával, aki aztán ezt visszaadja, és az embertársaink felé tovább tudjuk vinni ezt a szeretetet. Efézusi levél 4. fejezet 26. vers. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, ez az új fordítás szerint. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. De jobb lenne, ha nem haragudnánk. Tehát itt élünk a Földön, emberek vagyunk, rohanunk, sietünk, idegesek vagyunk, néha odaszólunk, vagy olyat mondunk, amit meg se gondolunk, de nem tudunk mindig megállni, bocsánatot kérni minden ilyen eset után, ami történik velünk így napközben. Aztán sokszor úgy vagyunk, hogy azt mondjuk a másiknak, hogy ilyen vagyok, fogadj el engem így, aztán akkor bocsáss meg, mert hát én ilyen vagyok. De Jézus Krisztus arra tanít, Szentírás arra tanít, hogy legalább este, legalább 5 percünk legyen, amikor ezeket a dolgokat végig gondoljuk. És oda megyünk az embertársunkhoz, talán lehet, telefonon hívjuk fel, mert nem ott van velünk, és oda megyünk Jézus Krisztushoz. És néven nevezve azt, amit rosszul tettünk, elrendezzük. Miért is mondja Jézus ezt, hogy ne menjen le a nap haragotokkal? Volt már olyan estétek, amikor úgy feküdtetek, hogy rendezetlen dolog volt a fejetekben? És egész éjjel az kavargott. Bántott, sértődött voltál, sértetnek érezted magad. Milyen álma van az ilyen embernek? És ez olyan egyszer azt mondta nekem egy ilyen egészségügyben dolgozó, beszélgettünk egyszer a betokosodott gennyes gócról, hogy az miért egészségtelen a szervezetben. A rendezetlen bűn a lelki testünknek olyan, mint egy betokozódott gennyes góc. Megmérgezi az egész életünket. Keserűek leszünk. Nem hiszünk már ebben, csak a rosszról beszélünk. Magunkba tartjuk a keserűséget, elmondjuk másoknak. Nem szívesen áll már szinte velünk senki szóba, mert mindig ez árad belőlünk. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 15. verse. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön arra, hogy az Isten kegyelméből senki el ne szakadjon. Hagyj olvasni el még egyszer lassan. Tehát ügyeljünk arra, hogy senki ne hajoljon el Isten kegyelméből, hogy a keserűségnek a gyökere legyen bennünk. Hogy megkeseredett emberek leszünk, és kárt okozunk ezzel, mert a keserű ember megfertőz másokat is, mert állandóan csak a rosszat mondja, a hibákat mondja, azokat hangsúlyozza, azokat ismétli, és emiatt mások Isten kegyelmétől elszakadhatnak, mert olyan kétségeket, olyan lelkületet, olyan helyzetet teremtünk előttük és velük, ami másokat Istentől elszakíthat. Nekünk van egy szerető atyánk, egy mennyei atyánk, aki elkészíti a mindennapi kenyerünket, de elkészíti a mindennapra szükséges bűnbocsánatot is. És várja, hogy mind a kettőt kérjük tőle, és aki kéri, annak örömmel adja, és aki kapja, az örül neki, és mint hogy a kenyeret is a kapjuk, és látunk a lázárulót, megosztjuk vele, a lelki kenyeret is, ezt a megbocsátásnak az örömét is meg tudjuk mosztani másokkal. Ahogy Isten elengedi a mi tartozásainkat, úgy mi is megtanuljuk azt, hogy engedjük el azoknak, akik nekünk adósaink, akik bennünket bántottak, vagy ellenünk vétkeztek. Adósai vagyunk mi Istennek? Megadjuk-e neki mindig azt a tiszteletet, ami őt illeti? Megadjuk-e neki azt a dicsőséget, amely Istent illeti? Mikor a János fiam kisfiú óvodás volt, és ették az ennivalót az óvodában, és egyik gyerek azt mondta, hogy jó, hát én ezt nem tudom, valami ennivalót úgy imádom, és János szólt, hogy ez így nem egészen így van, mert imádni csak Isten szabad. De ezt értsetek a példát, a gyerek példát, hogy vajon Istennek megadjuk-e mindig azt, ami az övé? Képzeljétek el, nekifogtam egy kis vállalkozásnak, nagyon jól sikerült, és olyan jól megy, és beleadtam mindent. Hát meg Isten is velem volt mégis, és ugye elvésett az állást. Nem? Sokszor így vagyunk. És nem Istennek adjuk a dicsőséget. Emlékeztek, hogy a templomnak az építéséhez Isten adott talentumot, hogy aki farag, aki kőfaragó, vagy aki faforagó, vagy aki hímez. Istennek a szent lelke adta azoknak az erőt, és nekünk is ő adja ezeket a tudásokat. Nem adunk Istennek, nem adjuk meg azt az imádatot. Milyen hosszú este az imóránk, és milyen hosszú a tévénézésünk. Ezt így összehasonlítjuk. Tehát adósai vagyunk Istennek. Eladósodunk, fizetésképtelenné válunk, nem is tudjuk letörleszteni. De a jó hír az, hogy nem is kell, mert Jézus Krisztus meghalt értünk. Ő kifizette helyettünk az összes ilyen jellegű adózásunkat. És amit Jézus tett, az azért volt, hogy kimentsen bennünket ebből a reménytelen helyzetből. A Kolossi levélnek a második fejezet 13. versétől így olvasom, 13.-14. verset, és titeket ki holtak valátok a bűnökben, és a ti testeiteknek körülmetéletlenségében megelevenített együtt ő vele, megbocsájtván minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén a keresztfára. Mit szegezett Jézus a keresztfára? Mit mond itt az ige? Az ellenünk szóló kézírást. Tudjátok, hogy régen, ha valakinek volt egy adós levele, ami ellene szólt, akkor azt hogyan érvénytelenítették? Középen kiugasztották. Hát Jézus a keresztfán a mi adós levelünket lyugasztotta ki. Oda szegezvén a keresztfához a mi adós levelünket. És ez azt jelenti, hogy amikor Jézus a kereszten meghalt, akkor a mi adós levelünket, ami Isten elleni, amit tettünk, vagy mások ellen tettünk, az Jézus Krisztus oda szegezte a keresztre. És az innentől fogva nem érvényes. Hallottam egyszer egy kérdést, hogy ki a hívő ember? Miről ismerjük meg, hogy hívő ember? Mitől hívő valaki? Általában azt szoktuk mondani, hogy aki hiszi, hogy van Isten. De most hagyj olvassak fel egy meghatározást. A hívő az, aki komolyan veszi, hogy amikor Jézus Krisztus a kereszten azt mondta, haldokolva, hogy elvégeztetett, akkor az én bűnbocsánatomat az utolsó részletig kifizette. És az Atya ezt el is fogadta. Tehát a hívő ember az, aki elfogadja azt és elhiszi azt, hogy mikor Jézus Krisztus a kereszten meghalt, és azt, mielőtt meghalt, azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor az ilyen összes bűnadósságomat odaszegezte a keresztfához, és Isten maga részéről ezt érvényesnek tekinti. Ha ez a hit, akkor mi az üdvözítő hit? Hogy jelentkezem az én adós levelemért, elveszem, hogy az lyukas, és megköszönöm, és hálás vagyok Istennek. És mi van még akkor, hogy mi történik akkor, ha ez így van? Hogy Istentől megkapom a bűnbocsánatnak a lelkületét, érzését. Ugye, Róma 10:10-ben azt olvashatjuk, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Vagyis megköszönöm. Naponta oda megyek, és Istennek is megköszönöm, és ezt másoknak is elmondom. Van egy kérdés. Hogyha Isten ilyen kegyelmes, akkor miért kell naponta hozzá könyörögnünk, hogy vétkeinket bocsássa meg? Miért kell naponta oda mennünk hozzá, hogy kiérjük a bűnbocsánatnak a napi részét? Mi a... Nekünk van rá szükségünk. Igen. A bűn az egy olyan lelki állapot, ami Isten nélküliséget jelent. A vétek az, amikor Istennel járunk, de emberek vagyunk, és sokszor hibázunk, és sokszor vétkezünk, vagy valamit olyat teszünk, amit nem kellene. Nem az, ami... Nem, hát mi nem... Nem az a különbség, hogy mi bűntelenek vagyunk, vagy bűntelenek leszünk, hanem az az ember, aki ezt elhiszi, az az ember, aki Krisztushoz tud menni bűnbocsánatért. Az az ember azért megy oda, mert ha valami történik napközben, olyan lelki érzékenységgel bír, hogy azonnal megérzi, hogy ez nem helyes. Azonnal érzi, hogy ez nem a jó. És nem akar az ő bűneivel egy percig sem tovább lenni. Amikor te egy koszos munkából, főleg olyan dologgal találkoztál, amivel nem szeretne, hogy a kezeden vagy a ruhádon legyen, mit teszel, amikor először hazamész? Megmosakszom, nem? Még lehet, hogy a ruhámat is kimosom, mert olyan amit nem szeretnék. És mi van akkor, hogyha a lelkiekben érzem meg azt, hogy egy olyan van, ami a kosz és a bűn? Akkor megyek Jézushoz és rendezem vele, mert megmosakszom. Mi van azzal az emberrel, aki nem mosakszik meg napokig? Büdös lesz, nem? Büdös lesz. És ez az ember, aki büdös lesz, az érzi, hogy ő az? Ugye, ahhoz a szakhoz hozzá lehet szokni. És az az ember, aki nem gyakorolja a bűnbánatot, ahhoz is hozzá lehet szokni, hogy ilyen lelki állapotban vagyunk. És ezért kell naponta mennünk. Ezért kell naponta tisztálkodnunk, mert előbb-utóbb hozzászokunk, hogy a jellemünknek van egy ilyen fogyatékosság, hogy van bennünk minden, és ha azt nem tisztítjuk meg, akkor ugyanolyanok leszünk, mások talán észreveszik, de én nem, mert hozzászokom. És ha csak van egy rossz szó, vagy egy udvariatlan hang, vagy képmutatás, vagy bármi, akkor ezt észreveszem, és ha észreveszem, azzal nem tudok együtt élni tovább, és nem akarok együtt maradni, az fáj, az zavar. Érzem, hogy ez nem jó. És megyek Istenhez, és kérem az ő bűnbocsánatát. Van egy kérdés, amit szeretnék föltenni. Mit jelent az, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek? Ez azt jelenti, hogy Jézus, hogy Istennek a bűnbocsánat attól függ, hogy mi megbocsájtunk-e másoknak? Azt olvastuk, hogy miképpen mi is megbocsájtunk a mi értelmünk vétkezőknek, sőt, az imának a végén, az ámen után Jézus még mond valamit. Mert ha megbocsátjátok az embernek, embereknek az ő vétkeit, megbocsájt néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten bűnbocsánata az én bűnbocsánatomtól függ. Részben igen. Nincs itt valami ellentmondás azért ebben? Hogyha ez azt jelenti, hogy mi azzal tudjuk kiérdemelni Istennek a bűnbocsánatot, hogy mi minél többen, minél több bűnbocsánatot érzünk, és akkor annál nagyobb lesz a kegyelem. Ugye szokták mondani, hogy minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem, tehát akkor miért ne, miért ha vétkeznék. Isten egy szuverén úr, ő annak bocsájt meg, akinek akar. És ez nem az én teljesítményemen függ, hogy Isten nekem megbocsát, vagy nem. De akkor mikor? Ugye Istennek a megbocsátása nem az én cselekedeteimen alapul. Amikor Isten magához akar vonzani, és szeretné, hogy az én életem és az ő élete találkozzon, ki teszi meg az első lépést? Isten. Ha szeretné, hogy szeretné, hogy a szeretetet megismerjük, ki szeretett bennünket először? Jézus Krisztus, ugye Isten szeretett belőle. Ha jót akarunk cselekedni, kilép először, hogy felruházom bennünket ezzel a lelkülettel. És ha megbocsátani akarunk, ki az első, aki lépni fog? Azt mondja ezt a kérést, aki reménytelenül eladósodott, és tudja, hogy ő már magától nem tud mit tenni. Istenre szorul, és Istenhez kell fordulni. Most kérem, hogy mindenki vegye elő a Szentírást, akinél itt van, és olvassuk együtt a Máté Evangélium a 18. fejezetét. Hát ez nagyon pontosan elmondja azt, hogy mire is gondol itt a Szentírás. Tehát a 18. fejezetből a 21. verstől. Egy nagyon jól ismert példázat, de most gondoljuk végegyszerűen mégig minden mondatát. Ugye úgy kezdődik a 21. verstől, hogy és ekkor hozzámenvén Péter mondott, tehát Máté 18, 21. vers, ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondanék, Jézus, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Ugye Péter kérdez valamit, szeretné, hogy ő ugye az ő fontosságát, vagy nagyságát, jószívűségét bebizonyítsa. Nem tudom, tehát mégis nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Jézus elmond egy példázatot arra, ami a bűnbocsánattal kapcsolatos. Hogy mit is ért ő a bűnbocsánatot. 23. vers. Annak okáért hasonlatosan mennyeknek országa a királyhoz. Aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezd vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolálnak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyerekeit, és mindenét, amilye volt, és fizessenek. Laborulván azért a szolga előtte, és könyörög vala néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Az Úr pedig megszámán azt a szolgát, elbocsájta őt, és az adósságot is elengedi néki. Vagyis volt egy hatalmas bűn ennek az embernek, amiért halált érdemelt volna, és végül letérdelt, könyörgött, és bűnbocsánatot kapott. Ugye ez a történetek ebből a szempontjából a első része. Kimenvén pedig az a szolga, találkozik egyre az ő szolgatásai közül, aki 100 dinárral vala néki adós. És megragadván azt folytogatja, mondván, fizess meg nékem, amivel tartozom. Leborulván azért az ő szolgatása, az ő lába elé, könyörög néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, felettébb megszomorodanak, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhívván őt az ő ura mondanéki, gonosz szolga, minden bűnödet megbocsájtotta, és minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd, vagy megbocsájtanod a te szolgatásodnak, a szolgatásodon, amiképpen én is megbocsájtottam néked. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Most a 35. verset különösen figyeljük. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeit. Jézus az utolsó versben elmondja, hogy őt végig a bűnbocsánatról beszél. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeit. Mire is van szó? Van egy hatalmas bűnadósságunk, van egy hatalmas bűnünk. Oda megyünk Istenhez, és szeretnénk elkérni Istentől azt a kiukasztott adóslevelet, hogy adja ide. És Isten már adná is. Csak van egy probléma. Mind a két kezünk tele van adóslevelekkel, azok iránt, akik nekünk tartoznak. Sokszor elcsodálkozom a testvéreken, hogy 30 éves dolgokra így dátumra emlékeznek, hogy igen, akkor ez az ember nekem ezt mondta. Vagy a gyülekezetben velem ez történt. Tudunk idézni évtizedekre pontos sérelmeket. És ezektől az emberektől kevésszer hallom azt, hogy évtizedekre pontosan tudnak örömöket és áldásokat idézni mellé. Tele van a kezünk. Haragszunk másokra, vagy csak meg vagyunk sértődve, vagy csak nem rendeztük még az ügyet, és a mi szívünk nem kész arra, hogy el tudjuk fogadni Istentől ezt a hatalmas bűnbocsánatot, ami ránk vonatkozik. Ahelyett, hogy eltépnénk azt a sok adóslevelet, amelyek a másoké, ahelyett, hogy ezeket érvénytelenítenénk. És így Isten nem tudja ideadni azt a bűnbocsánatát, mert én másokkal szemben, ugye érzitek a talentumok meg az összegek közötti különbséget, vagy ez a kis pici sértettség, vagy az a pici dolog, amit ellenem elkövettek, az meggátol abban, hogy elfogadjam Istentől a nagyot. És az Úr azt akarja, hogy azokat felejtsük el, rendezzük el naponta, hogy ne is emlékezzünk rá. Azért, hogy Istennel való kapcsolatunk is tiszta legyen, és semmi sem gátolja ezt. Azok az emberek, akik nem tudnak másoknak megbocsátani, figyeljétek meg, azoknak az öröm hiányzik az életükből. Azok mindig keserűek, és mindig panaszkodnak. És ha ilyen emberekkel találkoztok, ott mindig valamit keresni kell, ami még nincs elrendezve, amit valamiben magában rejteget, és nem tud ebből a sértettségéből kilépni. Ilyen lelki koldusok. A másik, amit sokszor el szoktunk így követni, hogy megbocsájtok, de aztán nem felejtek. Ugye van egy ilyen jó emberi mondás. Megbocsájtok, de nem felejtek. Akkor mitől megbocsátás a megbocsájtás? Persze, hogy ennek a dolognak a keserűsége, az emléke, az megmarad, és lehet, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra eltűnni a rossz érzés. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy én már innentől megbocsájtottam, és ezzel az érzéssel is úgy tudok bánni, hogy igen, ez el van rendezve, val az emberrel már semmi bajom. Csak idő kell, amíg begyógyulnak a sebek. Ez mindennel így van. Lehet, hogy még emlékszem, de nem megyek oda, és nem vetem a szemére. Nem mondom azt neki, hogy na, mi van, na látod, na te voltál az oka. Nincs számontartás. Csak megbocsátás van. És erre Istennél tud képessé tenni. Erről szól ez az ima, amit Jézus Krisztus mondott. Megbocsájtani úgy, ahogy Isten bocsájtott nekünk. Talán ezt mondhatnánk, ezt az imát úgy is, hogy amiképpen mi megbocsájtunk másoknak, Urunk, úgy bocsáss meg nekünk. Elmernénk ezt így imádkozni? Az a jó, hát tudjuk. Amiképpen én másoknak megbocsájtok, Uram, úgy bocsáss meg nekem. Ha arra gondolunk, tartunk egy önvizsgálatot, és megnézzük, hogy mi Istennel szemben milyen adósságokkal rendelkezünk, és hogy az milyen nagy, akkor rá fogunk jönni, hogy azok, amik velünk történtek, amit mások okoztak, azok ahhoz képest milyen picik. A milliárdos értékhez a néhány száz forint. És ha ezt így végig gondoljuk, és ezt imádságos szívvel elhatározzuk, hogy ez az életünknek a része lesz, akkor milyen emberek leszünk? Lukács evangélium 6. fejezetében Jézus elmondja, hogy milyeneknél szeretne látni az ő gyermekeit. Lukács evangélium 6. fejezet 27. verse. És a 28. verset olvasom. De néktek mondom, akik engem hallgattok, szeressétek ellenségeiteket. Jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Milyennek is szeretne Isten bennünket látni? Hogy mi jót teszünk azokkal, akik ártottak nekünk. Akik rólunk rosszat mondanak, mi azokról jót mondunk. És ha valaki bánt, azért imádkozom. És nem azért imádkozom, hogy Isten büntesse meg azt az embert, hanem azért imádkozom, hogy Isten áldja meg, hogy vezesse egy olyan felismeréshez, amiben ő is megtanulja ezt az igazságot, és megtanul Istenben bízni. És ha itt tudunk majd őszintén imádkozni, hogyha az estímjáink ilyenek lesznek, hogy a haragosainkkal, vagy akik bennünket bántottak, és mi teljesen vétlenek is vagyunk, tudunk értük imádkozni, tudunk róluk jót mondani, tudunk értük jót tenni. Ha ilyen őszintén tudunk imádkozni, akkor Isten minden nap megadja az arra napra való kegyelmet és bűnbocsánatot. Ahogy megadja a napi kenyeret, megadja a napi bűnbocsánatot. És akkor nem halmozódik fel. Akkor minden nap rendezve van. És akkor nem lesz szennyes a mi lelkünk, és nem lesz büdös a mi lelkünk. Nem szoktjuk meg annak az illatát. Hanem tisztán tudunk mindig Isten előtt megállni, és tisztán tudunk megállni a mi embertársaink előtt. Hiszen ez Istennek a célja. És én nekem az a szívem vágya, hogy én így tudjak élni. Ezért nagyon sokat imádkozunk, és jó, amikor le tudunk tenni terheket. De én kérnélek benneteket, hogyha van még olyan, ami még zavar, ami még fáj, ami még bosszant, ami még gátol valamiben, hogy ne várjatok. Akár már ma. Miért nem ma? Minden bűn, minden fájdalom, minden sértődöttség elrendeződne. És ha ez megvan, akkor meg fogjuk tapasztalni ezt a csodálatos felszabadultságot, hogy milyen az, amikor ezek nincsenek. Amikor csak az marad a megbocsátásnak az öröme, és az Isten megbocsátásának az öröme, ami mi felénk irányul. Én kívánom, hogy segítsen az Úr mindnyájunkat, hogy ezt tegyük meg, ha lehetőleg még ma. És tűnjön el minden az életünkből, ami, ha van ilyen, kinek adunk lehetőséget a támadásra, kikap tőlünk fegyvert? Sátán, nem? Ezekben mindig bele tud kapaszkodni, ezeket mindig tudja fokozni, ezekkel le tudja terhelni a mi gondolatunk. És Jézus mást akar ezeket mind elvenni, és egy tiszta, lelkű, örömteli életet adni. És ha valami holnap történik, akkor ott a holnap este. Lehet, hogy vétkezünk, nem kellene, de ne menjen le soha a nap a mi haragunkkal. Erre kértétek, hogy legyenek gyakorlati órák. Azt hiszem, ez egy nagyon gyakorlati óra volt. És ha ezt megvalósítjuk, akkor valóban Istenhez való kapcsolatunk szorosabb lesz, testvéreinkhez való kapcsolatunk szorosabb lesz, és az életünk az tisztább és boldogabb lesz. Amen.